a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési központjának a vezetője.
Köszönöm szépen a meghívást.
Alapvetően arról beszélgetünk a előttünk álló szűk egy órában, hogy mi várható a magyar gazdaságban, valamint a világgazdaságban is a következő hónapokban, az év hátralévő részében. Előtte azonban nézzük a közel-keleti szituációt, hiszen azért ez a iráni-izraeli konfliktus nagy hatással van a világgazdaságra is.
Hát igen, itt azért elég gyorsan történnek a dolgok, tehát ugye június közepén volt ugye az Iránnal szembeni katonai támadás, és akkor ugye nyilván megugrottak az olajárak. Tehát nyilvánvalóan a közel-keleten elsősorban az jut a befektetők meg a gazdaság elemzők eszébe, hogy mi lesz az olajárral. És hát ugye nyilvánvalóan elkezdett ez emelkedni, de azóta azt látjuk, hogy ez visszacsökkent, ugye egyrészt azért, mert úgy tűnik, hogy volt egy elég, tehát egy olyan csapás ugye az Egyesült Államok részéről, ami lehet, hogy véget fog tudni vetni. Nem biztos, hogy az ellenségeskedésnek, de azért úgy tűnik, hogy valamennyire, hogy mondjam, Iránnak a kapacitásait le tudta csapni. Másrésztről pedig ugye, amikor a közel-keletről meg Iránról van szó, akkor mindig attól félünk, hogy lezárják-e a hormuzi szorost, vagy nem. Ugye a hormuzi szorosról azt kell tudni, hogy itt megy át a napi olaj, világolajfogyasztásának kb. Az ötöde, tehát 20 millió hordónyi olaj megy át ott. Nyilvánvalóan, hogyha ezt lezárnák, akkor az óriási kínálati sokkot jelenten, és megugranának az olajárak. Na most ez ugye nem következett be, és nagyon úgy tűnik, hogy nem is fog. Tehát nem mondanám azt, hogy ez teljes mértékben ki van zárva, de nem érdeke a feleknek. Ugye, hogyha arra gondolunk, hogy az Egyesült Államok már így is megtámadta Iránt, akkor képzeljük el, hogy mi történne akkor, hogyha lezárnák a hormuzi szorost. Ráadásul ugye Iránnak az egyik fő szövetségese Kína, vagy legalábbis fogalmazunk úgy, hogy Kína inkább fogja Irán pártját, mint az USA pártját, és ugye Kína az egyik legnagyobb fogyasztója az iráni olajnak. Tehát nyilvánvalóan Kína is nagyon nem örülne egy ilyen fejleménynek. Tehát Iránnak sem igazán érdeke ez valójában. Persze lehet egy olyan forgatókönyv, hogy egy kétségbe esett lépéssel lezárják, de azt gondolom, hogy ennek kisebb a valószínűsége, mint hogy a legfőbb forgatókönyv.
Tehát az elmúlt napok eseményeihez képest a helyzet már azért tényleg moderálódott.
Igen, azt lehet mondani, és hogyha újulnának a harcok, ezt ugye nehezen lehet látni, és én gazdasági elemzőként ebben talán nem is vagyok a legkompetensebb, de azt látjuk, hogy tényleg a hormuzi szorosban továbbra is megy a forgalom, és ezért gondolom azt, hogy még hogyha megint elkezdene romlana is a biztonsági helyzet, elkezdene romlani, akkor is jó eséllyel a szoros nyitva maradna, és ezért a nyersolajár meg a földgázár az valószínűleg nem fog nagyon megemelkedni.
Na és ezzel a logika mentén menjünk tovább, hiszen szerintem minden kedves hallgató arra kíváncsi, hogy mi történik a magyar piacon, egészen pontosan a kutaknál, és miután minden világgazdasági kockázat, rizikófaktor is a árfolyamra nézve, nézzük ezt a témakört is, hogy érintette a hazai fizetőeszköz kurzusát a helyzet.
Hát ugye azt lehet látni, szerencsére a forint eléggé stabilan, nem is azt mondom, hogy átvészelte, hanem átment ezen az időszakon. Minimális gyengülés volt itt körülbelül ugye június közepe táján, amikor ez az egész kirobbant, de az is nagyon, nagyon kis mértékben jelentkezett. Tehát, hogyha az euróval szembeni árfolyamat nézzük meg, akkor a 404 forint környékére emelkedett a közös európai fizetőeszköz árfolyama, azóta pedig csökkent, tehát erősödik a forint. Ugye, ahogy említettem, igazából Magyarország szempontjából talán tényleg a nyersolajár az, ami, meg ugye a földgázár, ami fontos ebből a szempontból, és ebben nem, szerencsére nem volt tartós romlás, és utána tényleg most már egy javulás az, amit látunk, tehát a forint árfolyama jól alakult, ugye a dollár is inkább azért gyenge szinten van továbbra is, és nyilvánvalóan a nyersolajár mellett a forint dollárral szembeni árfolyama fontos, még ha már a benzinkutakról tettél említést, hogy mennyi lesz egy liter üzemanyagára, és mivel mind a kettőben stabilitást látunk, ezért azt sem látjuk, hogy olyan nagyon-nagyon felrobbantak volna az üzemanyagárak. Sőt, ugye most ugye az elmúlt napokban inkább csökkent az olajár megint, ezért elképzelhető, hogy hamarosan csökkenésnek indulhatnak az üzemanyagárak a kutakon is, kismértékben, tehát nem azt mondom, hogy nagyon, de a lényeg az, hogy nagy vészt szerencsére úgy tűnik nem okozott ez az egész helyzet.
Látsz-e még világgazdasági kockázatokat a horizonton, amikre figyelnünk kell?
Hát azért ilyenek vannak, szép számmal. Ugye ebből is adódhatnak még kockázatok, tehát ugye nem alapforgatókönyv, de azért kis valószínűséggel lehetnek ebből bajok, reméljük nem lesznek, ugye a közel-keleti helyzetről beszélek. De hát ugye továbbra is ott van Donald Trumpnak a vámháborúja, amivel kapcsolatban azért lehetnek még fordulatok. Tehát itt azért ugye arról van szó, hogy kivel szemben fog alkalmazni végül nagyobb vámtételeket, és kivel nem. Magyarország a régión belül azért viszonylag kitett ennek, már ha direkt amerikai exportot nézzük, akkor is, de ugye az indirekt mondjuk a német autógyártókon keresztül kitettség is sem elhanyagolható, sőt. De ugye ez már velünk van egy ideje ez a helyzet, most már hónapok óta azért azt lehet látni, hogy ebben talán olyan nagy drámai romlás, mint amit áprilisban láttunk, nem lesz, de azért ezt mindig figyelembe kell venni a következő hetekben, hónapokban, tehát ez azért ott van. De hogyha a belső helyzetet nézzük, és kedves hallgatók belegondolnak, hogy milyen időjárás van most már megint Magyarországon, akkor hát sajnos a kockázatoknál egy a mezőgazdaságot ki kell emelni. Tehát ugye azt lehet most már olvasni, és ennek megint nem vagyok nagy szakértője, de nyilvánvalóan az előrejelzésünkben figyelembe kell venni, hogy mit fog hozni a mezőgazdaság. Ha nem lesz eső a következő 2-3 héten belül, akkor félő, hogy a 2022-eshez hasonló helyzet lesz, ami már a GDP-ben is érezhető lefelé elmozdulást okozhat az előrejelzésünkben, úgyhogy ezt most közelről figyeljük.
És hát tudjuk, hogy bár a agrárium GDP részesedése nem túl nagy, de eléggé meg tudja bojdítani. A végén a gazdasági teljesítményt, nem is beszélve még mondjuk az élelmiszerfeldolgozóiparról.
Így van, tehát ugye pontosan, ahogy említetted, a mezőgazdaságnak, a primár mezőgazdaságnak a súlya az alacsony, a 3-4%, de ugye ez az a szektor, ami nagyon nagy kilengéseket tud mutatni a termés átlagokban, tehát hogyha van egy jobb év, akkor az meg tudja dobni a termést 20-30-40%-kal, és akkor mivel ugye a magyar mezőgazdaságnak a szerkezete olyan, hogy inkább ilyen monokulturális növényekre, növénytermesztésre alap, pull, ezért ilyenkor nagyon megnövelt a kibocsátása a mezőgazdaságnak, de fordítva is jelentkezhet ez, és most úgy tűnik, hogy inkább a fordítva az, amitől kicsit félni kell, hát reméljük, hogy fortuna kegyes lesz, ugye ez a szerencsém múlik, hogy lesz-e majd eső, vagy nem, de most azért ugye az elmúlt hetek melege, meg a csapadékhiányos időszaka miatt azért félő, hogy a mezőgazdaság nem fog túl jól teljesíteni idén, vagy akár egy elég rossz évünk is lehet, hát reméljük, hogy azért a jobbik forgatókönyv válik valóra.
Mennyire tényező gazdasági szempontból az orosz-ukrán háború? Mennyire áraszták már be ezt a szereplők? Hiszen alig ejtünk róla az után, mint amikor gazdasági kitettségről beszélünk.
Mostanában ez annyira nincsen a középpontban. Ugye amikor ez inkább a középpontban volt, az mondjuk olyan február-március környéke volt, amikor ugye Donald Trump hatalomra kerülvén ugye megpróbálta elkezdeni azt a béke folyamatot, amit ő megígért. És akkor tényleg lehetett azt vélelmezni, hogy ennek viszonylag gyorsan eredménye is lesz. És ennek az egyik legplasztikusabb illusztrálása az volt, ha ezt lehet így mondani a piacokon, hogy az ukrán államkötvények árfolyama az elkezdett emelkedni. Tehát egy ilyen csődkockázat, mint hogyha elkezdett volna kiárazódni az ukrán államkötvényekből, az tartott néhány hétig, csak aztán utána, ahogy lehetett látni, hogy nem nagyon sikerült dűlőre jutni a felekkel, és hát úgy tűnik, hogy Oroszország nem akar egyelőre békét kötni, mert hát nyerőben van, vagy legalábbis ők úgy érzik, hogy nyerőben vannak. Ezért ezek a árfolyamok is visszabuktak, és a valószínűségek is lecsökkentek a közeljövőbeni békéjével kapcsolatban. És hát ezért van az, hogy visszakerültünk egy olyan helyzetbe, hogy hát igen, az orosz-ukrán háború most már évek óta tart. Ugye Donald Trump hatalomra kerülése előtt ezt mindenki nagyjából elkönyvelte és beáraszta, aztán ugye jött egy ilyen remény, hogy lesz egy gyors béke, és ez egyébként nem volt alaptalan, tehát voltak olyan nyilatkozatok orosz részről, hogy nagyon örülnek, hogy az Amerikai Egyesült Államok megpróbálja figyelembe venni az érdekeiket, stb. Tehát ott azt lehetett gondolni piaci elemzői szemmel is, hogy lehet, hogy itt lesz valamilyen megállapodás háttérben, csak nem lett. Úgyhogy most ezek a valószínűségek megint visszacsökkentek.
Maradványint a nemzetközi talajos vizeknél, hogy látod Magyarország finanszírozhatóságának a kérdéskörét a legutóbbi devizakötvény kibocsátás apropóján?
Szerintem ezzel ilyen nagy probléma nincsen. Tehát ez azért nagyon jó demonstrált ez a devizakötvény kibocsátás, hogy Magyarország finanszírozása, még akkor is, hogyha persze lehetne a költségvetési hiány alacsonyabb, persze lehetne gyorsabb a gazdasági növekedés, persze ugye sokat kritizálják a kormányt a gazdaságpolitikája miatt, de azért, hogyha arról van szó, és Magyarország megjelenik egy nagyobb tétellel a piacon, akkor az igen könnyen el tudja adni, viszonylag jó hozam mellett. Úgyhogy...
Nagyjából 6%-ról volt szó, igaz, hogy emlékszem.
Igen, hát ezt ugye általában úgy szokták beárazni, hogy hogy a benchmark fölött mekkora felárat kell fizetnie Magyarországnak. Ugye itt dollár kötvényekről van szó, tehát az amerikai államkötvény fölötti benchmark, államkötvény, mint benchmark fölötti hozamról van szó, és ugye az eredeti indikáció a kibocsátás napján reggel az az volt, hogy hát ez akár 2% fölött is lehet a lejáratokon, de aztán emlékeim szerint az összes bement 2% alá, egy ilyen 30-40 bázispont, tehát 0,3-0,4% csökkenés következett be a kezdeti gondolatokhoz képest, hogy hol lehet majd az árazás, úgyhogy elég jelentős volt a kereslet, több mint 10 milliárd dollár emlékeim szerint, ez azért tényleg azt mutatja, hogy igen, nyilván vannak gondok, de azért, hogyha arról van szó, akkor elég könnyen ki tud bocsátani az állam devizakötvényeket.
Hát a parlament elfogadta a 26-os költségvetést, mielőtt erre a témára rátérnénk, hiszen már ez nagyjából összekötődik a finanszírozás kérdéskörével is, nézzük, hogy az év hátralévő részében mi várható, valamint ha már van 26-os büdzsén körül szóló törvény, 25-ös kivitelezésével felmerülhet-e valami probléma?
De én azt gondolom, hogy olyan nagyon drámai probléma nem fog felmerülni, hogyha minden úgy alakul, ahogy most nagyjából a gazdasági pálya ezt indikálja. Az azért valószínű, hogy a kormány által várt 4,1% fölött lesz a hiány. Mi most ezt 4,3%-ra satszoljuk, de egy kicsike felfelé mutató kockázattal, leginkább ugye a romló GDP növekedési várakozások miatt. De ez nem vészes, tehát ha mondjuk 4,5% körül lesz esetleg a hiány, az még bőven finanszírozható. Itt ugye egy olyan kérdés merül fel, hogy jönnek a választások és lesz a költekezés. És ez azért mozgatja a befektetők fantáziáját. Én azért azt gondolom, hogy kiindulva abból, amit a kormányzat felől kommunikációban érzékelünk, hogy nem annyira lesz plusz költekezés, illetve az év második felében még azért meg kell várni, hogy a már tavasszal meg tél végén bejelentett adócsökkentések, családi adókedvezmény, a nyugdíjasoknak járó utalványok, ugye az édesanyáknak az SZIA kedvezménye, az hogyan fog alakulni, mert azért ezek már benne vannak, tehát ezekkel együtt tud a hiány mondjuk 4,5% körül alakulni, és hogyha ezek tudják növelni a gazdasági helyzetet, tudják javítani, akkor lehet, hogy a kormány sem fogja úgy érezni, hogy élénkíteni.
Ti most mivel számoltok, mármint a gazdasági növekedést illeti 25 vonatkozásában?
Ugye ezt a növekedési előrejelzésünket május közepén módosítottuk, a korábbi bőven 2% fölötti növekedésünket 1,1%-ra mérsékeltük le. Tehát ennek most már több mint egy hónapja. Ugye azóta láttuk a részleteit az első negyedéves GDP-nek, és ugye említettem a mezőgazdaságnak a növekvő kockázatait, tehát hogyha mondjuk kockázatot kell ehhez mondani, ez az 1,1-hez, akkor ezek inkább sajnos lefelé mutatnak erre az évre. Viszont azért a jövő évet is figyeljük már egyre jobban, hiszen már lassan eltelik fél év ebből az évből, és egyre inkább azon töprengünk, hogy mi lesz 2026-ban, ott azért tényleg érdemben jobb növekedési számokra számítunk. Hogyha be tudnak indulni az autógyárak, akkumulátorgyárak, és ugye a német költségvetési élénkítés meghozza a hatását, amit erőteljesen várunk, akkor azért jövőre 3% fölött is bővülhet a magyar gazdaság.
Nézzük a velünk élő infláció témakörét is.
Igen, hát a velünk élő infláció témakörében gyakorlatilag 2-3 havonta van egyfajta változás. Ugye tavaly ősszel még egész jól nézett ki, hogy úgy tűnt, hogy az infláció tényleg le lett küzdve. Aztán ugye jöttek a téli hónapok, elindult egy mozgás fölfelé, ugye a kormány erre reagált tél végén, tavasz elején, ugye ár és topok bevezetésével, ez pedig ugye megint visszafordította az inflációt. És ugye itt az ár és topok mellett ki kell emelni ugye az olyan fajta árkorlátozó intézkedéseket, amit ugye az gazdasági szereplők kvázi önként teljesítenek a szolgáltató szektorban leginkább, de ugye legutóbb már a gyógyszergyártókkal is volt egy megállapodás, és ezek azért húzzák lefelé az idei inflációt elég rendesen. Tehát ezek nélkül azért azt gondolom, hogy az infláció idén bőven 5% fölött is lehetne. Így most úgy tűnik, hogy 4,5% körül lehet, sőt, látva a legutóbbi intézkedéseket meg számokat, lehet, hogy még ennél is kisebb lesz. Tehát a mi várakozásunk most hivatalosan 4,5, nem lennék meglepődve, akár ennél is kisebb lenne. A kérdés az, hogy mi lesz jövőre, egyre inkább, ugyanúgy a gazdasági növekedésnél is, azt gondolom, hogy itt is a jövő év lehet egyre inkább egy érdekes, hiszen ugye ezek az intézkedések bár ugye aktuálisan javítják az inflációs helyzetet, de azért mégiscsak egyfajta feszültséget generálnak, ami hogyha elengedésre kerül, akkor az az inflációt megemelheti. De hogy ez mekkora mértékű lesz, mikor lesz, az egy nagyon jó kérdés. Van azért egy jó hír, csak ennek folytatódnia kellene ennek a tendenciának, amit most látunk az elmúlt egy-két hónapban, hogy a lakossági inflációs várakozása, mint a csökkenni kezdene. Ez még mindig elég magasan van. Tehát a Nemzeti Banknak van egy ábra készlete, minden hónapban frissítik, az a inflációs érzékelést ilyen 8-12% körül mutatta a lakosság részéről 2-3 hónappal ezelőtt. Most ez lecsökkent 6-9%-ra, ami még mindig magas. De egyrészt a lakosság mindig az aktuális infláció fölött szokta érzékelni az inflációt, másrészt mégiscsak egy jó jel, egy csökkenés jelent. Ennek kéne folytatódnia, és hogyha ez folytatódik,
hát,
akkor...
Ugye a várakozások is közgazdasági kategória.
Hát abszolút, tehát ugye nyilvánvalóan ez összefügg azzal, hogy a lakosság mekkora bérköveteléssel, vagy a munkavállalók mekkora bérköveteléssel lépnek fel, és ez egy önbeteljesítő jóslat is tud lenni. Ebben csökkenés látunk, ez jó jel, és reméljük azt, hogy ez folytatódik, mert akkor jövőre azért talán az infláció alacsonyabb lehet, mint ami idén várható.
Köszönöm szépen, tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. A napvendége tehát Árok Szálási Zoltán, az MBH Bank elemzési központjának az igazgatója.
Hamarosan folytatódik a napvendége.